Hát szerintem egy kellemes gondolat, nem tudom, hogy... Tehát Isten adjon derült annak elfogadásához, amin nem tudok változtatni, erőt annak megváltoztatásához, amin tudok, és bölcsességet ahhoz, hogy különbséget tudjak tenni a kettő között. Ebben tényleg minden benne van, ami egy életben fontos lehet, vagy amit az ember meggondolhat. Na jó, menjünk egy picit tovább. A következő, amivel folytatjuk, ezek a hiperbolikus függvények. Definíció. Az első, az úgynevezett sinus hiperbolicus, SH-val fogom jelölni, sinus hiperbolicus X, az definíció szerint egyenlő, E ad X-edikem minusz E ad minusz X-edikem per 2. Tehát ezt úgy olvassuk, hogy sinus hiperbolicus. Sinus hiperbolicus függvény, E az x-edikem minusz E ad minusz x-edikem per 2. A számítógép az sokszor úgy nem így írja, tehát nem így kell beadni neki az adatokat, hanem azt, hogy sin H, tehát sokszor így is hivatkoznak rá bizonyos módon, tehát az is sinus hiperbolikust jelent. Hát az látszik, hogy a értelmezési tartomány ennek a sinus hiperbolikusnak az nem más, mint az összes valós szám, tehát az összes valós szám esetén értelmezett, mert az E az X-ediken is értelmezett az összes valós szám esetén. Az értékkészlete ennek a sinus hiperbolikus függvénynek szintén az összes valós szám. Ezt onnan lehet látni, hogyha az ember kicsit megvizsgálja a függvényt, és megnézi a grafikonját. Ennek valami ilyesmi grafikonja van. Kicsit hasonlít ugye az X-köbnek a grafikonjához, de persze egészen más. De annyiban ugye, hogy itt egy ilyen hasa van a görbének, úgy mondják konvex, itt meg konkáv a görbe. A origóban, ha X egyenlő nulla, akkor nyilván 0, 1 minusz 1, azaz nullát vesz föl a függvény értéke. Tehát az összes valós számot fölveszi, és így tovább. Ez a definíciója, így néz ki ennek. A másik alapvető hiperbolikus függvény a cosinus hiperbolikus X, ami definíció szerint egyenlő E ad X-ediken plusz E ad minusz X-ediken per 2. Módon definiált függvény a franc karikába. Itt pedig az a D, a cosinus hiperbolikus értelmezési tartománya szintén az összes valós szám, azonban az érték készlete, hogyha a grafikonját megnézzük, a függvénynek a grafikonját, hogyha megnézzük, ugye ez valami ilyesmi típusú. Ugye egynél metszi az y-tengelyt, arra szimmetrikusan, egy kicsit ilyen parabola-szerű görbe, te persze nem parabola, hanem egy ilyen y-tengelyre szimmetrikus, ilyen mondom parabola-szerű görbe, de nem az. Eredményül, tehát az érték készlete, az R cosinus hiperbolicus az nem más, mint a 1-től a plusz végtelenig terjedő valós számoknak a halmaza, az 1 is beletartozik ebbe a halmazba. Nézzük akkor ennek a tulajdonságait egy picit, vagy ezeknek a függvényeknek a tulajdonságait. Hát az első tulajdonsága az, amit érdemes észrevennünk, hogy cosinus hiperbolicus négyzet x minusz sinus hiperbolicus négyzet x az 1. Még azt még ideírnám a koszinusz hiperbolikus, hogy a, például a számítógépek sokszor így kezelik, tehát cosh-h-nak koszinusz hiperbolikus. Jó, hogy kell szólítani ezt a függvényt? Koszinusz hiperbolikus. Ilyen kicsit a hakapeszi maki, ilyen félett dolog, de akkor így kell becézni őt, ezt a függvényt. Ez miért igaz, ez az azonosság? Miért igaz ez? Hát ide visszahelyettesítjük a dolgokat, hogyha az ember négyzetre emeli ezt a kettőt. Meg kell nézni, hogy mit fog kapni. Hát egyszer van benne e ad 2x-en, ugye az egy negyedeket ki lehet emelni, tehát e ad 2x-en, plusz e ad mínusz 2x-en, mínusz e ad x-en, plusz e ad mínusz x-en, tehát azok szépen kiesnek. A vegyes tagok ugye pedig micsodák? Ugye ennek a kétszer-szerez per kettő, az ugye ennek a szorzata éppen egy, tehát kétszer ez per kettő az ugye egy ketted, mínusz, ebből pedig mínusz egy ketted lesz, és az összege akkor éppen egyet ad. Tehát ez valóban egy, rendben van. A másik tulajdonság, hogy erre is vannak ilyen addíciós képletek ezekre a dolgokra, tehát mondjuk színusz hiperbolikus x plusz y, azt szintén föl lehet úgy írni, kicsit hasonlóan, mint a színusznál és a koszinusznál, csak ugye hát nyilván változások vannak a előjelekben, de ez nagyon hasonló például a színuszhoz is. Koszinusz hiperbolikus x plusz y az egyenlő koszinusz hiperbolikus x-szer koszinusz hiperbolikus y plusz, itt egy kicsi változás van, színusz hiperbolikus x színusz hiperbolikus y. Ezek is kipróbálhatók, tehát ezek közvetlenül a definícióból bizonyítható azonosságok. Sokszor hasznosak ezek a dolgok. Deriváltjai, tehát az ötös helyett négyes tulajdonság. Koszinusz hiperbolikus x-nek a deriváltja az nem más, mint színusz hiperbolikus x. Minden x eleme r esetén. Miért igaz ez? Hát a koszinusz hiperbolikusszal kezdtem, akkor ugye ezt kell néznem. Ennek a deriváltját, ha nézzük. Már most egy kicsit előreugrottam. Ugye az e ad x-ennek a deriváltja, az e ad x-en, ezt biztos tetszenek tudni, de én még nem bizonyítottam, de mai órán be fogom bizonyítani. Tehát e ad x-en deriváltja az e ad x-en, e ad mínusz x-en deriváltja az mínusz egyszer e ad mínusz x-en. Tehát le is írom, jó? Mínusz x-en egyenlő színusz hiperbolikus x. Tehát kihasználtuk azt, hogy e az x-en deriváltja az e ad x-en. Ezt még nem bizonyítottam, de ma még be fogom bizonyítani, tehát egy picit a sorrendet itt megkevertem. De ezt tessék nekem most elnézni. Az ötös, a színusz hiperbolikus x-nek a deriváltja, az pedig éppen koszinusz hiperbolikus x lesz. Az x eleme r, minden x eleme r esetén. A bizonyítása teljesen ugyanígy zajlik. Nézzük meg az inverz függvényeket. Tehát mindegyik a színusz hiperbolikushoz is, és a koszinusz hiperbolikushoz is egy inverz függvényt lehet definiálni. Ugye egy picit nézzük meg, tehát hatos inverz függvény. Hát ugye a sinusz hiperbolikus az mit csinál? Az azt csinálja, hogy az x-hez hozzárendel egy sinusz hiperbolikus x-et, és azt el szoktunk nevezni y-nak. Ugye ez a sinusz hiperbolikus x, x eleme r, minden x eleme r ez esetén. Ennek az inverse függvénye, ez egy szigorúan monoton növekedő, folytonos, minden szép tulajdonsággal rendelkező függvény. Ez a sinusz hiperbolikus. Ezért ez egy invertálható függvény minden valós szám esetén. Az inverzének adok egy nevet, azt úgy fogjuk nevezni, hogy area sinus hiperbolicus x, y, bocsánat, amit x-el, megint ez az odarendező, odarendelem és visszarendelem, tehát ez az oda-vissza járkálásra gondoljanak, amit mindig szoktam javasolni. Tehát, hogyha veszek egy x-et, ahhoz hozzárendelek egy y-t, és visszafele szintén hozzá lehet rendelni egy y-hoz egy x-et. Ugye? Tehát ez a inverse függvény lényeg. Tehát ezt úgy olvassuk, hogy area sinus hiperbolicus y. Tehát area sinus hiperbolicus area sinus. Az areát azt mivel kapcsolatban tetszettek már hallani, ezt a szót? Az area. Terület, úgy van. Nem véletlenül, tehát ezt majd a integrál számításnál, ha lesz időnk, akkor bizonyítjuk is, hogy ez igazából egy hiperbola szektor területéhez kapcsolódó fogalom. Tehát az area az a terület fogalmából, és ebből ennek kapcsolatban van. Egy hiperbola szektor területtel. Tehát ennyit jegyezzünk meg, hogy erre majd vissza szeretnék térni, tehát hogy a hiperbola bizonyos tulajdonságával van ez kapcsolatban ez a. Na nézzük meg, hogy például mi lesz a deriváltja az area sinus hiperbolicus y függvénynek. Tehát ugyanaz a gondolatmenet, limes y tart y0, valamilyen y0-ba akarjuk a deriváltját megcsinálni. Egészség! Ugye ezt a határértéket kéne megállapítanunk. Hát vagy alkalmazzuk az inverse függvény differenciálási szabályát, vagy azt mondjuk, hogy levezetjük, tehát azt mondom, hogy area sinus hiperbolicus, az area sinus hiperbolicus y az valamilyen x érték. Tehát akkor írhatom, hogy ez limes, valamilyen x, mínusz, hát area sinus hiperbolicus y 0, az nem más, mint valamilyen x 0 érték, valamilyen rögzített y-hoz tartozó x érték. Az y az pedig nem más, mint sinus hiperbolicus x mínusz sinus hiperbolicus x 0. És a folytonosság miatt, ahogy ezt megbeszéltük, itt az y tart y 0 helyett x tart x 0-at is írhatnánk. Írhatunk. Ezt pedig úgy írom fel, hogy egyenlő limes x tart x 0 1 per sinus hiperbolicus x minus sinus hiperbolicus x 0 per x minus x 0. Akkor ez nem lesz más. Ugye ennek a deriváltja a sinus hiperbolicusnak éppen koszinus hiperbolicus, tehát 1 per koszinus hiperbolicus x 0 lesz a deriváltja az area sinus hiperbolicus y 0-nak, amit, hogyha megtetszik nézni, a A koszinusz hiperbolikus x0, az hogy írható fel? Nézzük csak. Koszinusz hiperbolikus x, az nem más, mint 1 plusz szinusz hiperbolikus négyzet. A gyök alatt. Ezt oda be lehet helyettesíteni. Jaj, kollégák, akkor ez nem más, mint 1 per gyök alatt 1 plusz szinusz hiperbolikus négyzet x0. Az x0 helyett mit írhatok be? Area szinusz hiperbolikus y-t. Akkor az egyenlő. 1 per gyök alatt 1 plusz szinusz hiperbolikus négyzet area szinusz hiperbolikus y0 érték. Szinusz hiperbolikus, area szinusz hiperbolikus, azaz identitás, tehát akkor ez nem más, mint 1 per gyök alatt 1 plusz y0 a négyzeten. Hát ezt tetszik majd látni a táblázatban, hogy táblázatban ez fog kinézni, hogy area szinusz hiperbolikus x deriváltja az nem más, mint 1 per gyök alatt 1 plusz x négyzet. Fog megjelenni. Tessék kérdezni nyugodtan. Jó. A koszinusz hiperbolikusnál teljesen hasonló módon járunk el. Ezt egy kicsit rövidebben intézem akkor el, hivatkozva most már ezekre. Koszinusz hiperbolikusnál ugye miről volt szó? X nyíl, koszinusz hiperbolikus x, egyenlő y. Ennek az inverze az area koszinusz hiperbolikus y, amit x-el fogunk jelölni. Kollégák, mi a baj a koszinusz hiperbolikusszal? Vagy igazából nincs baj, csak mit kell vele tennünk? Úgy van. Ugye itt a koszinusz hiperbolikusnak a függvénye az látszik, hogyha én kijelölök egy y értéket, ahhoz nem egyértelmű a hozzárendelése az x értékeknek. Tehát azért, hogy visszafele is függvényt kapjak, ezért őt meg kell szorítanom például a nulla plusz végtelen intervallumra. Tehát akkor itt ugye ki fogjuk kötni, hát ugye fölírjuk a dolgokat, tehát az x az eleme az r-nek, az y az nagyobb egyenlő, mint 1. Inkább szebben írom, y eleme az 1 plusz végtelen intervallumnak. Tehát itt is ugye figyelembe kell venni az inverznél ezt az esetet, tehát az y értékre, az 1 plusz végtelen intervallumot fogjuk ilyen módon kijelölni. Na jó, nézzük meg, hogy ennek akkor mi lesz az inverz függvényének a deriváltja. Area cosinus hiperbolicus y minus area cosinus hiperbolicus y0 per y minus y0 egyenlő. Tessék kérdezni bátran. Az nem más, mint az inverz függvény szabályát alkalmazva nem más, mint 1 per, ugye most a cosinus hiperbolikusból indultunk ki, tehát akkor az eredeti függvény deriváltját kell írni, tehát sinus hiperbolikus igen, 1 per sinus hiperbolikus x nullat kell írnom. Hogyha ezt levezetem, hogy ez micsoda, hogy a sinus hiperbolikus x null, megnézzük, a sinus hiperbolikus x null az nem más, mint cosinus hiperbolikus négyzet mínusz 1 a gyök alatt. Beírjuk. 1 per gyök alatt, kérem szépen, 1, mi volt az? Mínusz. Koszinusz hiperbolikusz négyzet mínusz 1, tehát koszinusz hiperbolikusz négyzet x0 mínusz 1 értéket kell ide beírnunk. Ha megnézzük ezt tovább, ide be lehet írni az x0 helyébe az areal koszinusz hiperbolikusz y-t, tehát akkor ez egyenlő lesz, ide beleképzeljük az areal koszinusz hiperbolikusz x0-at, y0-at, akkor ebből az jön ki, hogy 1 per gyök alatt y0 négyzet mínusz 1 lesz az inverzének a derivált. Oké. Na hát van még egy-két ilyen kellemes függvényünk. A másik, vagyis a harmadik ilyen függvény az úgynevezett tangens hiperbolikusz és kotangens hiperbolikusz függvények. Tangens hiperbolikusz x definíció szerint egyenlő színusz hiperbolikusz x per koszinusz hiperbolikusz x. A színusz hiperbolikusz és a koszinusz hiperbolikusz minden valós szám esetén értelmezettek. Igaz? Mi lehet a kizáró ok az értelmezési tartománynál? Hát az, hogy a koszinusz hiperbolikusz nullává válna, de szerencsére a koszinusz hiperbolikusz az egynél nagyobb. Tehát ez minden x eleme, tehát az értelmezési tartománya a tangens hiperbolikusznak a valós számok halmaza. És hát ugye megnézhetjük a grafikonját is. Ugye? Tehát a sinus hiperbolikus x per cosinus hiperbolikus x-nek, hogy milyen szépen helyezkedik el. A következőt lehet észrevenni róla. Hogy valami ilyesmi függvényt határoz meg. Itt az egyes vízszintes egyeneshez simul, itt pedig a mínusz egyes vízszintes egyeneshez simul ez a tangens x függvény. Na nézzük meg, tehát az érték készlete. Mínusz egy-egy. Deriváltja. Tangens hiperbolikusz x deriváltja egyenlő. Sinusz hiperbolikusz deriváltja a koszinusz hiperbolikusz, koszinusznak sinusz, tehát ez nem más, mint koszinusz hiperbolikusz négyzet x minusz sinusz hiperbolikusz négyzet x per koszinusz hiperbolikusz négyzet x, az nem más, mint jó. És nézzük meg a kotangens hiperbolikusznak hasonló. Hát szokták így is írni, láttam már így is írva, tehát például a számítógépek ezek így veszik be. Azonban lehet rövidíteni rajta egy picit, és mondhatjuk egyszerűen csak azt, hogy a G betűt kihagyjuk, vagy kotangens hiperbolikusz X-et is írhatunk. mondom, a gépek így veszik be, talán ez rövidebb használatra jó. Ez egyenlő definíció szerint cosinus hiperbolikus x per sinus hiperbolikus x. Értelemszerűen ennek a ennek az értelmezési tartománya az összes valós szám, de innen ki kell venni, ahol a sinusz hiperbolikus nulla, tehát a r minusz nulla lesz az értelmezési tartománya. Az érték készlete, az már egy kicsit érdekesebb, ha egyáltalán van valami érdekesebben a világban, igaz? Itt meg lehet nézni, hogy ennek két ága van. Ennek két ága van ennek az egésznek. És ide egy ilyen hiperbolaszerű ág van berajzolva, ami itt simul az egyeshez, itt pedig simul az y-tengelyhez. Aszimptotikusan helyezkednek el. Itt pedig ugye a y-tengelyhez, illetve a mínusz egyes egyeneshez simul. Értelemszerűen, hogyha az x, ez az x érték kisebb, mint nulla, akkor kapod ezt az ágat, és hogyha az x érték nagyobb, mint nulla, természetesen akkor adja ezt az ágat a kotangens hiperbolikus x függvény. Ez a piros függvény. Tehát ennek az érték készlete a következő. Az nem lesz más, mint a mínusz egy, mínusz végtelen, mínusz egy, unió, egy, plusz végtelen halmazok az értékkészletet. Tehát egytől végtelenig megyek, és mínusz végtelentől meg mínusz egyig megyek. Ennek a deriváltja ahol értelmezve van, ott deriválható, ki kell számolni. Számoljuk ki. Az koszinusz hiperbolikus x deriváltja, szor szinusz hiperbolikus x minusz szinusz hiperbolikus x per koszinusz hiperbolikus a négyzeten x. Ugye ez, ahol értelmezve van, ott ez elvégezhető, ez a deriválás. Nézzük meg, hogy mi lesz. A koszinusznak a deriváltja hiperbolikus, a szinusz hiperbolikus, tehát az úgy fog kinni, hogy szinusz hiperbolikus négyzet x minusz koszinusz hiperbolikus négyzet x per szinusz hiperbolikus négyzet x. Azt látjuk, két dolgot lehet erről látni. Az egyik az, hogy ez éppen mínusz egy, az a bizonyos azonosságunk értelmében. Tehát ez egyrészt mínusz egy per szinusz hiperbolikus négyzet x, de azt is lehet látni, hogyha itt tagonként elosztom ezt a különbséget itt, ugye a számláló lévő különbséget, akkor ezt úgy is írhatom, hogy egy mínusz kotangens hiperbolikus négyzet x. Tehát egyenlő, egy mínusz, ugye mert ezzel leosztok, az egy lesz, itt pedig éppen a kotangens hiperbolikus négyzet x-et kapom. Tehát ezt egyébként az előzőnél is megcsinálhattuk volna, hogyha ide egy pillanatra visszamegyünk erre a részére a feladatnak, akkor azt látjuk, hogy itt a koszinusz hiperbolikus négyzettel lehet, két részre bontom ezt, ezzel osztva egyet kapok, ezt ezzel osztva pedig tangens hiperbolikus négyzet x-et kapok. Oké. Tessék kérdezni, ha valami van. Valami. Oké. Na, megyünk egy picit tovább. Ezeknek is vannak inverz függvényeik. Ezeknek is vannak inverz függvényeik, és hát ezeket még nézzük meg. Na nézzük. Area tangens hiperbolikus x, ugye, vagy y, az azt csinálja, hogy az y-hoz hozzárendelek egy area tangens hiperbolikus y-t, ami x-et ad. Az x-hez pedig ugye hozzárendel a tangens hiperbolikus x-et, ami pedig y-t ad. Tehát megint ezt a kettősséget, ha nézzük, akkor ugyanúgy föl lehet írni a inverznek a deriváltját. Tehát limes y tart y0 area tangens hiperbolikus y minus area tangens hiperbolikus y0 per y minus y0 egyenlő. Ezt az elsőt levezetem, úgy másodikat már csak szabály szerint mutatom. Area tangens hiperbolikus y az x. Tehát ugye a folytonosság miatt írhatok x tart x0-t, akkor az nem más, mint x minus x0 per tangens hiperbolikus x minus tangens hiperbolikus x0 egyenlő. Egy per tangens hiperbolikus x minus tangens hiperbolikus x0 per x minus x0. Ezt már biztos nem lehet ott látni, igaz? Nem. A francba is. Tehát akkor ez, olvasom, jó, ezt a részt. Limes x tart x0 egy per tangens hiperbolikus x minus tangens hiperbolikus x0 per x minus x0. Ennek a határértékét veszem x tart x0 esetében. Akkor ez egyenlő limes, sőt, ezt már írhatjuk egyből, az 1 per, ennek a határértéke, ugye ennek a határértéke a tangens hiperbolikusnak a deriváltja, tangens hiperbolikus x deriváltja, azt már valahol kiszámoltuk, azt ott fönn nézzük, az 1 per koszinusz hiperbolikus négyzet x. X0, ami nem más, mint koszinusz hiperbolikus négyzet x0. Na de! Ez nem más, mint 1 minusz tangens hiperbolikus négyzet x, amit önök már nem látnak. Ugye? Az egyenlő 1 per 1 minusz tangens hiperbolikus négyzet x0. Ugye, tehát, hogyha kipróbáljuk, ezt visszahelyettesítjük, hogy a színusz hiperbolikus négyzet per koszinusz hiperbolikus négyzet, akkor az ott pontosan ezt adja. Visszahelyettesítem az x0 helyébe, visszahelyettesítem az area tangens hiperbolikus y-t, akkor ez egyenlő lesz. Egy per egy minusz tangens hiperbolikus négyzet, area tangens hiperbolikus y0 értékkel. Ami pedig mivel egyenlő? Egy per egy minusz y0 a négyzete. Tehát amit meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban, hogy az area tangens hiperbolikus x-nek a deriváltja, az nem más, mint 1 per 1 minusz x négyzet. Ez lesz a táblázatban, ugye a megfelelő helyen. És tessék nekem elhinni a következőt, ezt most már nem vezetem le, mert tényleg tök ugyanezt kell csinálni. Ez pedig a következő, hogy area kotangens hiperbolikus x-nek a deriváltja, area kotangens hiperbolikus x-nek a deriváltja mennyi lesz? két tippet meghallgatok, és aki eltalálja, az kap egy plusz pontot rá a dolgozatba. De az egy ember nyújtsa fel a kezét először, és az tippeljen akkor. Nem vállalják?
Minusz 1 per 1 minusz x négyzet.
Közel eddig, de nem. Nem. Ezt azért nehéz kitalálni viszonylag, mert tök ugyanaz lesz, mint az előzőnek a derivátja. Tehát ezt feltettek, hogy én is arra gondolnék egyébként, tehát jogos mind a kettőnek, hogy valahogy egy mínusz van, ami előjel eltérésekkel, ugye a tapasztalatokból. De ha levezetnénk, ugyanezt kapnánk, hogy ezeknek a deriváltjai megegyeznek egymással. A megfelelő értelmezési tartományuk. Oké, ezt most nem vezetjük le, ugyanezt végig kéne játszanunk ezzel. Amivel folytatjuk, ez az exponenciális függvény és a logaritmus függvény. Az exponenciális és logaritmus függvényt, hogyha megnézzük. Itt a következő tétellel kezdeném. Ugye azt tudtuk, anélkül, hogy ezt a tételt bizonyítanánk, hogy az E értéke az az 1 plusz 1 per N az n-ediken sorozat határértéke. Na most a következőt lehet bebizonyítani. Hogy E az x-ediken az nem más, mint 1 plusz x per N az n-edikennek a határértéke. Az n-edikennek a határértéke. Tehát, hogyha ide x-et írunk, ugye az egy helyébe, akkor ott az megjelenik a kitevőben. Ezt be lehet bizonyítani, de ezt most mi nem tesszük meg, ezt tessék elhinni nekem. Mondom, akit érdekel, az annak szívesen. Ja, egyébként kivételesen ezt elhoztam a Bolcánónak a bizonyítását. Itt a kolléganőnek már adtunk egyet, még két példány van, másolva eznek a bizonyításából. Tehát akinek ígértem, azoknak itt el lehet vinni, és úgy sokszorosítsák egymás között, akit még érdekel, jó? Tehát a Bolcánó-Weierstrass teljes bizonyítása, az egyik részére két bizonyítás is van. Na, ezt a tételt, ezt nem olyan nehéz bizonyítani egyébként, mondom, szívesen leírom és odaadom bárkinek, csak nem akarok vele különösebb, mert annyi tanúság nem járna vele, de ezt tudjuk. Ennek a következményei a következő. Ebből le lehet olvasni az alábbi tulajdonságokat. E ad x-ediken minden x esetén folytonos. Ugye, tehát ez az első. E ad x-ediken szigmon növekvő. Növ. És be lehet bizonyítani, tehát legyen ez az 1-es, 2-es, 3-as következmény, hogy E ad x plusz y adikon, az nem más, mint E ad x-szer E ad y adikon. Tehát ebből az egy kis tételből, hát illetve persze a bizonyítást egy kicsit azért tovább kell léptetni, de ebből kijönnek az exponenciális függvénynek a szokásos tulajdonságai, amit úgy megszoktunk már az exponenciális függvény. Tehát ezeket most úgy elfogadjuk erre a x-ediken függvényre, és ezekből következtetve viszont bebizonyítjuk azt, hogy mi az x-edikennek a deriváltja. Tehát Ha ezeket a tulajdonságokat tudjuk, akkor már be lehet bizonyítani a következő tételt. E ad x-en deriváltja nem más, mint e ad x-en minden x eleme r esetén. Na jó, hát ezzel fogunk akkor itt egy picit bíbelődni. Majd erről még egy picit mesélek itt a bevezetésről azért egy kicsit. Hát nézzük! Bizonyítás. Mit kell megvizsgálnunk? Meg kell vizsgálnunk a következő határértéket. Tehát ugye megnézzük, hogy mi a differenciál, a deriváltja, differenciál hányados ennek a függvénynek, akkor ugye azt kell nézni, hogyha ezt a felírást választom, hogy delta x tart 0, akkor ez úgy fog kinézni, e ad x0 plusz delta x, minusz e ad x0 per delta x alakban írható fel ez a különbségi hányados, és annak a határértékét vesszük dx tart 0. Ez rendben van ez a része? Jó. Na most ezt fogjuk egy kicsit pofozgatni, alakítgatni. Ebből a kifejezésből az e ad x nulladik, e az x nulladikon kiemelhető. Akkor az e ad x nulladikon az egy konkrét érték, ugye az valamilyen valós szám, tehát az kiemelhető, a konstans kiemelhető a limes elé. Tehát írhatom, hogy ez nem más, mint e ad x nulladikon szor limes, delta x tart nulla, e ad delta x minusz 1 per delta x alakban írhatom. Ugye, mert e ad x, ugye ezen azonosság alapján az összeget két szorzatra bonthatom, azt kipakolom a limes elé, mint konstans, és ezt megtehetem. Tehát igazából mit kéne belátnom? Igazából mit kéne belátnunk? Hát azt, hogy ez az érték mihez fog tartani? Egyhez. Tehát nyilván ezt kéne belátnunk, hogy ez valahogy egyhez tart. Na de miért? Nézzük ezt meg. Ezt, most már csak ezt vizsgáljuk, ugye ezt a részét, a kifejezést. Limes, delta x tart 0, e ad delta x minusz 1 per delta x kifejezést vizsgáljuk. Ezt kéne egy picit megnézzünk. Hát a következő kis trükköt csináljuk. Ha ez a delta x, ez egy nullához tartó, ez a delta x egy nullához tartó számsorozat, úgymond, tehát egy számoknak egy halmaza, hogy a delta x a nullához tart, akkor ezek be sorolhatók, ugye két szám, egész szám hányadosa közé. Tehát mondhatom, hogy akkor ez a delta x, ez egy 1 per n plusz 1, és egy 1 per n érték között van, ahol az n az valamilyen egész szám. Hát föltesszük, hogy mondjuk most pozitív irányból közelítjük ezt a dolgot. Itt van egy kicsit sumákolás, tehát megjegyzem, de azért mondjuk a felső határértéket így megnézhetjük. Tehát tegyük fel, hogy a delta x az ilyen tulajdonságokkal bír. De ugyanígy lehet egyébként dolgozni a többire is. Hát ha ez igaz, akkor a következő becslést tehetjük. Tehát ide zárójelbe írom azért, aki, hogy ki kell ezt még terjeszteni, hogy kicsi sumák van benne. Tehát mindenkinek javaslom, hogy itt egy megpróbáltam amennyire lehet leegyszerűsíteni a bizonyítást úgy, hogy érthető legyen, meg jó legyen, de azért ne nagyon bonyolódjunk bele. Ezért ez a kicsi sumák arra vonatkozik, hogy ez jó, csak ki kell még kicsit terjeszteni a többi esetre. Azt majd végén megjegyezzük. Na nézzük meg! Akkor ez az e a delta x minusz 1 per delta x-re a következő becslést tudom csinálni. Azért ez szép. Ez most kivételesen szép lesz. Hát tessék nézni. Az E ad x-edikenre elhitték nekem, hogy ez egy szigmon növekedő függvény. Ugye? Tehát azt elhittük, hogy az E ad x-ediken szigmon nő. Akkor viszont, ha ide a delta x helyébe én egy nagyobb értéket írok, mint a delta x, akkor növelem ezt a törtet. Tehát elkezdem növelni ezt a törtet, és azt mondom, hogy oda azt írom, hogy E ad 1 per n mínusz 1 per. Növelni akarom ennek a törtnek az értékét, akkor delta x-et csökkentenem kell. Akkor oda mit írok? 1 per n plusz 1-et. Tehát ez biztos, hogy ez igaz. Hát jó. Most alulról becsülöm ezt a kifejezést. E ad delta x mínusz 1 per delta x. Akkor nézzük csak. Csökkenteni akarom, akkor csökkentem a kitevőt. Egyrészt, a nevezőt pedig növelem. Tehát ha nagyobbal osztok, akkor csökken a kifejezés értéke, és a kitevőt növelem, akkor pedig nő. Tehát akkor ez úgy fog kinézni, hogy E ad 1 per n plusz 1, mínusz 1 per 1 per n. Tehát a delta x-et csökkentettem, azáltal, hogy növeltem a nevezőjét, és növeltem a, és csökkentettem a kitevőjét. Oké? Okay? Na most. Itt nincs sumák, tehát ez korrekt. Itt nézzük akkor ezt a dolgot. Ezt az egyenletet. Hogy lehet ezt egy picit szebb alakra hozni? Nézzük csak. Ezt. Akkor és csak akkor. Nagyon pici átalakítást végzünk. Ide 1 per n plusz 1-et fogok varázsolni, és akkor hogy kell átalakítanom, hogy az igaz legyen. Tehát. E ad 1 per n plusz 1, mínusz 1 per 1 per n plusz 1. Ezt akarom átírni. Mivel kell megszoroznom, hogy ez igaz legyen? Hát akkor ezt meg kell szoroznom n per n plusz 1-jel, ha minden igaz. Mert ugye ez a reciprokkal szorzódik be. Nem. Hogy is vagyok? De ez így jó. Ugye, mert ez szorozza ezt, az kiesik. Jó. Te viszont akkor, ez kisebb vagy egyenlő, mint E a delta x mínusz 1 per delta x. Tovább növelem. Itt azt akarom, hogy 1 per n legyen a nevező. Akkor E ad 1 per n mínusz 1 per 1 per n. Azért, hogy jó legyen a dolog, akkor mivel kell megszoroznom? N plusz 1 per n-nel. Ugye, hogyha ezzel most beszorzom, akkor visszakapom azt. Tehát ez egy ekvivalens átalakítás. Na most tessék nézni. Most tessék ide nézni. Tudjuk, ez egy szép gondolat, tessék nézni. Tudjuk, hogy a limes n tart végtelenhez, 1 plusz 1 per n, az n-ediken az e. Ezt tudjuk, ezt bizonyítottuk keresztül kasul. Valaki még nagyon szépen bebizonyította ezeket, hogy még a Bernoulli féle becslést is bebizonyították, hárman vagy négyen. De akik beadtak valamit, azoknak az eredményét én tovább küldöm a gyakvezetőknek, és ők majd hozzászámolják az EH-hoz, tehát nem veszett az el. Itt, tessék csak nézni! Itt egy picit gondolkodjunk csak, hogyha ez igaz, ez az egyenlet, akkor formálisan, tehát n tart végtelen, akkor, hogyha most n-edik gyököt vonok ebből, most a limeszt formálisan eltekintünk tőle, csak úgy nézzük, hogy milyen. N-edik gyök e, az nem más, mint 1 plusz 1 per n. Hát határátmenetben. Hogyha én abból egyet kivonok, 1 plusz 1 per n-ből egyet kivonok, mi marad 1 per n? És osztom 1 per n-nel, akkor mit kapok? Egyet. Tehát ebből következően ez az érték mihez fog tartani? Hát ez tart az egyhez, hogyha n tart a végtelenhez. Még egyszer, miért van ez? Nézzük csak meg. Mert 1 plusz 1 per n az határértékbe tart az n-edik gyök e-hez. Ami nem más, mint 1. Tehát ugye, hogyha egy... Na, hát teljesen világos, azt hiszem. Tehát n-edik gyököt veszek, az az 1 per n-edik hatvány. Ugye? Az az 1 per n-edik hatvány. Ha egyet még kivonok belőle, akkor mi maradott? 1 per n, és 1 per n per 1 per n, az pedig 1-hez fog tartani. Határi átmenetbe persze. Az n plusz 1 per n mihez tart? Hát n-nel egyszerűsítek, akkor ez 1 plusz 1 per n, az megint tart az 1-hez, hogyha n tart a végtelen. Hát ugyanezt mondhatom erre is, teljesen hasonló megfontolással. Ez az érték, ez tart az 1-hez, ez az érték, ez tart az 1-hez. Hát ebből következik, hogy a rendőrszabály itt is működik, akkor a köztes értéknek is 1-hez kell tartani. Tehát ezzel a bizonyítást akkor. Tehát ebből következik, rendőrszabály. Szabály ead. Ez így rendben van? Bizonyítás. És akkor egy picit meg kell gondolni, hogy ez hogy terjeszthető ki az egyéb delta x-ekre is, de hát szépen végig kell ezt rakosgatni, és ugyanígy ez működik ez a dolog, tessék el. Ha viszont ez igaz, hogy e ad x-ediken deriváltja az e ad x-ediken, ennek van néhány következménye. Következmény. Következmény. A ad x-ediken, ahol az A az valamilyen R plusz, vagy esetleg nulla szám, tehát legyen nagyobb, mint nulla, legyen R plusz. Legyen az A az R plusz szám. Tehát A ad x-edikent az pozitív alapokra értelmezzük. Bizonyos esetekben kiterjeszthető lenne ez a tulajdonság, de mi maradjunk ennél. Tehát A ad x-ediken A eleme R plusz. Azt akarom megnézni, hogy mi lesz A ad x-edikennek a deriváltja. Ezt nézzük csak meg, hogy lehet kiszámolni. Hát ezt fölírhatom úgy, hogy E ad ln A ad x-ediken alakban. Igaz? De a deriváltja. E ad ln A. Ja, nem definiálta még az ellent. A franc egye meg. Megint előre szaladtam, látják? De azért ellent már mindenki látott, ugye? Tehát ez egy természetes alapú logaritmus. De mindjárt jön. Ha viszont e ad, tehát az ellen az az e alapú logaritmus. Hát logaritmus mindenki tanult, tehát ez nem egy olyan meglepetés azért. Ez a definíció, a logaritmus definíciója szerint. Ez egy összetett függvény, tehát ezt írhatom a következő képpen is, ugye a logaritmus azonosságai alapján az x-et kihozhatom előre, akkor az nem lesz más, mint x-szer ln a derivált. Ez egy összetett függvény deriválok x szerint. Mi lesz ennek a deriváltja? E ad x-szer ln a szorozva, mivel szorozva? A belső függvény deriváltjával, most ez a belső függvény, azaz ln a-val. Ez viszont éppen micsoda? Hát az nem más, mint a ad x-ediken, tehát ez nem más, mint a az x-ediken szer ln a. Tehát A az x-edik ennek a deriváltja, az A az x-edik enszer ln A lesz. Szintén megtalálják majd a megfelelő táblázatban. Na de, hát itt már előrevetítettük annak a lehetőségét, hogy az ln létezik. Ezért most definiáljuk is őt. Definíció következik. Az E ad x-ediken függvény invertálható, mert szigmon nő és folytonos is, minden x eleme R esetén. Ugye, tehát ezt, legalábbis ezt elhitték nekem, hogy ez így van, azt nem bizonyítottam. De minden ezért ennek az inverzét a következőképpen fogjuk jelölni. Ln x jelöljük. Ugye meg kell mondani persze, hogy az ln x akkor hol van értelmezve. Hát ugye azt tudjuk, hogy azt még úgy mindjárt folytatom. Azt tudjuk azt, hogy az E ad x-ediken függvény, ez egy szigmon növekedő függvény, itt egynél van, és a x-hez hozzárendeli az ember az E ad x-ediken. Az inverzénél ugye éppen egy fordított folyamat játszódik le, ezért az inverze az éppen az értelmezései tartománya a logaritmus, természetes alapú logaritmus függvénynek, ugye, az R plusz lesz, tehát a pozitív valós számok halmaza lesz, és az értékkészlete pedig a teljes valós számhalmaz. A grafikonja, tehát ez az E ad x-ediken, ugye valahogy így néz ki. Ez éppen ennek a függvénynek az y1-en x-re vonatkozó tükörképeként is elképzelhető. Tehát ez az ln x függvény. Hát kérem szépen, tehát a E az x-ediken invertálható függvény, az ő inverzét ln-nel fogjuk jelölni, ez valamilyen függvény lesz. Tudjuk azt, ugye az inverz függvény tulajdonságai miatt, hogy ez egy szigmon növekedő függvény, folytonos függvény. Tehát ezt azért rögzítsük. Ez szigmon nő és folytonos minden R. Hát ez remek. Na most nézzük meg a deriváltját. Megint a szokásos hozzárendelés. X nyíl az x nyíl ln x, amit elnevezek y-nak, és y nyíl marhaságokat beszélek már megint. X nyíl e ad x-ediken egyenlő y, és y nyíl ln y, ami pedig az lesz az x. Hát ez remek lesz így. Na nézzük meg, hogy akkor ezt hogy lehetne ezt bebizonyítani. Tehát ln y-nak a deriváltját akarom meghatározni. Ugye ennek az y-nak az mi lesz? Hogy is mit kell ide írnom? 1 per, mi lesz ott az inverz függvény deriválási szabályai értelmében? Az 1 per az eredeti függvény az x0 helyen. Ugye, tehát itt ezt, hogyha az y0 helyen nézzük. Hát ez remek, de ez mivel egyenlő? Tessék csak nézni. Az x0 helyében mit írhatok én be? Az x0 helyébe beírhatom azt, hogy ln y. Ln y0. Tehát ez úgy néz ki, hogy 1 per e ad ln y0 helyen, ami pedig, ugye e ad e alapú logaritmusadikon, az pedig nem más, mint 1 per y. Tehát, amit meg kell jegyeznünk, hogy ln x-nek a deriváltja az 1 per x. Persze ott, ahol ez a deriválás elvégezhető. Oké. Hát erről nem is nagyon akarok többet beszélni. Egy pici mesét, ha megtetszik engedni itt az exponenciális függvényről, tehát most semmi egyébről nem akarok beszélni, csak az exponenciális függvényről. Hát nem az a legérdekesebb? Tehát csak azt szeretném érzékeltetni, hogy igazából hogy megy ez a kiterjesztési folyamat. Tehát ugye még általános iskolában tehát az úgynevezett permanencia elvet szeretném csak érzékeltetni, hogy itt ez zajlik le igazából. Tehát ugye az volt, hogy először értelmeztük az egész kitevős hatványokat. Tehát A az n-ediken, az nem volt más, mint A-szor A. Az n, az volt pozitív. Ugye először ezt értelmeztük. Utána értelmeztük az A a nulladikont. Ugye azt mondtuk, hogy az 1. Utána értelmeztük az A az a mínusz n-edikent, amit azt mondtuk, hogy az nem más, mint A, az 1 per A az n-ediken. Tehát elkezdtük ugye a pozitív természetes számokkal, és utána kiterjesztettük őket a negatív egész számokra is. Aztán utána definiáltuk azt, hogy mondjuk A az m per n-ediken, az micsoda? Ugye, ez nem lesz más, mint A az n-edik gyök alatt m-ediken. Ez az A az n-edik gyök alatt m-ediken. Hát igen. Még egy pár év, és úszva fogunk tanulni, nem? Tehát, mikor eső van, akkor fürdőnadrágot hozunk. Tehát itt, hogyha megnézzük, ugye ezt így lehet definiálni ezt a dolgot. Persze megfelelő kikötésekkel. Most azt akarom csak érzékeltetni, hogy először voltak ugye a pozitív egészekhez rendelt hatványok. Utána előjöttek a negatív egészekhez rendelt hatványok és a nullához rendelt hatvány. Akkor az exponenciális függvény még ilyen pontokból tevődött össze. Utána definiáltuk a racionális kitevőket, az azt jelentette, hogy az m per n-ediken úgy definiáltuk ezeket az értékeket, hogy a racionálisra, tehát m per n az a racionális számoknak volt a halmaza. Sűrítettük ezeket a pontokat. Megtartva azt, hogy szigorúan monoton a függvény, tehát csak hogy lássuk a folyamatot, hogy ez történt igazából, és utána ötös, kiterjesztettük valós számokra, és mi volt itt a fő érv? Hogy terjesztjük ki az összes valós számra? Hát úgy, hogy betömjük ezeket a lukakat, úgy, hogy megtartjuk a eddigi azonosságokat. Tehát ez egy szempont volt, hogy az eddigi azonosságok megmaradnak. És a szigmonotonitás. És folytonosság, legyen. És utána akkor zárult a urok, és ebből lett egy folytonos görbe, amit aztán most exponenciális függvénynek nevezünk, ugye? Tehát ez a logikája az egésznek, és ez az permanencia elv, hogy a korábbiak érvényben tartása mellett megpróbáltuk kiterjeszteni úgy, hogy a megfelelő tulajdonsága a függvénynek megmaradjon. És utána juthattunk el oda, hogy tudjunk deriválni, van egy folytonos függvényünk, vannak inverz függvényei, és így tovább. De innen indultunk ugye az általános iskolából, és most már szép függvényünk lett. És ennek az egésznek az összetartó eleje, ez az úgynevezett permanencia elv, aminek az a lényege, hogy a korábbiakat érvénybe tartva lépünk mindig egy picit tovább. Mese akkor lezárult. A alapú logaritmus x-nek a deriváltját akarom meghatározni. Az a az nagyobb, mint nulla, és nem egy értéket vesz föl, az x pedig nagyobb, mint nulla, és a és az x is valós számok közül kerül ki. Ilyen esetben az alapú logaritmus x függvény létezik, és a deriváltját is ki tudjuk számolni. Hogyan? Ismerünk egy olyan műveletet, hogy áttérés más alapú logaritmusra. Ez ugye úgy szólt, hogy A alapú logaritmus B az nem más, mint valami C alapú logaritmus B per valamilyen C alapú logaritmus A. Ugye ez volt az áttérés más alapú logaritmusra. És ezt, hogyha itt alkalmazzuk és áttérünk természetes alapú logaritmusra, akkor ebből az dörül ki, hogy ez ln x per ln a-nak a deriváltját kell meghatározni. Hát ez viszont teljesen egyszerű, mert az ln a az egy konstans, az egy, ln x-nek a deriváltját tudjuk, hogy az 1 per x, tehát akkor ez úgy fog kinézni, 1 per ln a szor 1 per x lesz a deriváltja. És ezt fogják látni a táblázatban is, ezeket a... Oké, na nézzünk tovább egy picit. Amiről szeretnék beszélni, oda fog vezetni ez a kicsi kis utunk, amit most elkezdünk röviden, hogy az előző eszköztár segítségével, meg néhány új eszközt még bevezettünk, mint fogalmat, és ezek segítségével lehetővé tudjuk tenni, hogy a függvényeket le tudjuk írni. Le tudjuk írni a menetét, növekedését, csökkenését, különböző alakváltozásait, és így tovább. Na, ezekre vonatkoztatva, tehát oda akarunk elérni, hogy a függvényeket meg tudjuk vizsgálni, hogy hogy néznek ki. Ehhez szükséges néhány fogalom. Tehát legyen egy F. DF része R függvény. Hozzárendelési szabállyal megadva, és a következőt mondjuk. Azt mondjuk, hogy az F függvény az X0 eleme DF pontban szigorúan lokálisan növekedő. Zárójelbe írom. Szigorúan lokálisan csökkenő. Hogy Hogyha a következőképpen fogalmaznám meg, hogyha x0-nak van egy olyan k x0 delta környezete, amelyre k x0 delta része df, és minden egyes x1, x2 eleme ennek a k x0 delta esetén x1 kisebb, x0 kisebb, x2 feltétellel fx1 kisebb, fx0 kisebb, fx2. Hát egy kicsit bonyolultan van leírva, de nagyon egyszerű. Itt még egy zárójellel kiegészíteném. Csökkenő esetén, tehát a zárójelek a csökkenőre vonatkoznak, fx1 nagyobb, fx0 nagyobb, fx2. Tehát megfordulnak ezek. Mit is jelent ez? Ez nagyon egyszerű fogalom, csak nehéz megfogalmazni ezt a lokális növekedésnek a fogalmát. Tehát van egy függvényünk, ami sok mindent csinálhat, úgy általában csökkenhet is, növekedhet is, de azt mondjuk, hogy itt van egy x0 pont, és annak van egy olyan delta sugarú környezete, amit mi úgy neveztünk el, hogy k delta x0, tehát ez a környezet, ez itt a k delta x0. Ez a környezete, amelyben akárhogy választok ki egy x1-et, ami kisebb, mint x0, és x2-t, ami nagyobb, mint x0, akkor a függvényértékek között egy olyan kapcsolat van, hogy ez kisebb ez a függvényérték, mint ez, mint ez. Tehát ami a lényeg, igen, hogy van egy olyan környezet, amiben ő a grafikonja szépen emelkedik, szigorúan emelkedik. Hogyha ugyanez csökkenésben van, akkor szigorúan csökken. Ha van benne esetleg egy vízszintes rész, akkor azt mondjuk csak, hogy monoton. Tehát megjegyzés. Ha egyenlőséget engedünk meg, akkor monoton növekedésről és monoton csökkenésről beszélünk. Tehát ha egyenlőséget is megengedünk itt, akkor nem azt mondjuk, hogy szigorúan monoton nő, vagy szigorúan monoton csökken, hanem csak, hogy monoton nő, vagy monoton csökken. Tehát az a lényeg, hogy a lokális növekedés az csak egy pontra vonatkozik, és annak egy pici környezetére. Nem az egész függvényre, attól még a függvény azt csinál utána, amit akar, meg előtte is. De ilyen módon, na talán még egy pici belefér. És ez pedig a lokális monotonitás tételét még hadd mondjam el, hogy ezzel a szép dologgal térjenek majd nyugovóra este. Ez olyan szép, tényleg. Ezt úgy fogjuk apostrofálni, egy lokális monotonitás tétele. Ezt a következőképpen mondjuk el. Legyen az F szokásos függvény az f függvény legyen deriválható egy xi pontban, ez azért jó a xi, mert könnyű leírni. Csinál az ember egy hurkot, és így alatta is satíroz egy kicsit, akkor azt mondhatja, hogy az a xi. Legyen a deriváltó xi elmet df pontban, és annak egy környezetében, valamint tegyük fel, hogy az f vesző x0 az nagyobb, mint nulla. És a következőt állítja a feladat. Ekkor az f függvény az a xi, már csak azért, hogy bonyolultabb legyen leírni, a f függvény a xi pontban szigorúan lokálisan nő. Na nézzük meg, hogy ez miért van.
Gyorsan.
Bizonyítás. Hát tudjuk azt, hogy a limes x tart c-hez fx minus fx0 per x minus x0 egyenlő, már megint hülyeséget beszélek. Ezzel magamat szivattam ezzel a xi-vel itt. X tart c-hez, fx minusz fc per x minusz c egyenlő f vesző xi. Tudjuk ezt, hogy nagyobb, mint nulla. Ugye a feltétel szerint. Ez azt jelenti, hogy xi-nek van egy olyan környezete, ahol hát maga a különbségi hányados is nagyobb, mint nulla. Fx minusz fxi per x minusz xi nagyobb, mint nulla. Nevezzük ezt a környezetet, ahol ez stimmel, mondjuk k xi deltának. Tehát ugye, hogyha határérték nagyobb, mint nulla, akkor a különbségi hányados értékek is nagyobbak, mint nulla ott a pici környezetében annak a pontnak. És tessék megnézni, két esetre bontom. Ha x nagyobb, mint c, akkor mit fogok tudni, mivel ez egy pozitív érték, ha x nagyobb, mint c, akkor fx minusz fxi nek nagyobbnak kell lenni, mint nulla. Ez meg akkor is csak akkor következik be, ha fx nagyobb, mint az fxi. Magyarul, hogyha jobbra mozdulok el, akkor nagyobb lesz az fx, mint az fx, mint az fxi. Mutatom. Itt a xi, hogyha egy x-et innen választok, akkor az fx az nagyobb lesz, mint az fxi. Akármilyen jobboldali x-et választok ebből a környezetből. Ha x kisebb, mint xi, akkor ez egy negatív szám, akkor ennek is negatívnak kell lenni, hogy ez pozitív legyen, tehát az fx kisebb, mint az fxi. Hát ebből következően készen is vagyunk, mert hogyha alatta választok egy x-et, akkor pedig megint az fxi-nél kisebb értéket kapok, tehát lokálisan ebben a környezetben éppen növekedni fog a függvény. Tehát ez egy nagyon lényeges tétel, ez megadja ezt a növekedési tulajdonság és a derivált kapcsolatát valamilyen módon. Hát elnézést továbbtartásért, és köszönöm a figyelmüket.